FM-en.
Ez a háború Ukrajnában adása. A felelős szerkesztő Nádori Teodóra nevében is köszöntöm Önöket. Én Ferku Dániel vagyok. Vendégeink itt a stúdióban Vukics Ferenc katonai szakértő és Toldi Otto, a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetője, valamint Skype-on itt van velünk Stier Gábor, a moszkvatér.com főszerkesztője. Mert hogy riasztó a helyzet Koszovóban, tegnap este összecsaptak a koszovói szerbek a NATO KFOR alakulat békefenntartóival Zvecsánban. Kezdünk. Dróntámadás érte Moszkvát. A TASZ és a RIA Novosti hírügynökség szerint a Lenin sugárúton és egy kisebb utcában érte találat egy lakóépület felső emeletét. Áldozatok nincsenek. A környező társasházakból evakuálták a lakókat. Az orosz légvédelem 8 drónt hatástalanított, többet lelőtt. Moszkvában akadozik a műholdas navigáció. A GLONASS orosz műholdrendszer jeleit most a hadsereg használja. Az ukrán fegyveres erők több mint egy órán át lőtték a belgorodi régiót is, több lakos meghalt. Az orosz erők közben ismét heves támadást intéztek Kijev ellen, éjjel számos robbanás történt, a város három területén is tűz ütött ki, legalább egy ember meghalt, számolt be Vitali Klitschko kijevi polgármester. Kijev mellett Zsitomir, Kirovográd, Harkiv, Cserkaszi és Csernyihív régiókban is légi riadót rendeltek el az éjszaka. Hát elég mozgalmas volt.
Hát elég mozgalmas, mind a két fél megpróbál jelzéseket küldeni. A kettő fél közötti különbség az, hogy az orosz félnek van mivel, és van olyan eszközállománya, amivel komoly csapásokat tud mérni Ukrajnára, míg az ukránok arra törekszenek, hogy elsősorban valami fajta kommunikációs lehetőség merüljön föl azzal, hogyha ők csapásokat hajtanak végre, inkább lélektani típusú az ő csapásaiknak az alkalmazása. Jól látható az is, hogy törekszenek annak ellen, hogy megvan az amerikai figyelmeztetés, hogy nem örülnek az Oroszország elleni és az orosz területek elleni csapásoknak, hogy minél jobban bevonják az ukrán erők mellett még inkább elkötelezzék a nyugati országokat, és mindent megtérnek annak érdekében, hogy a NATO vagy a nyugati országok még nagyobb mennyiségű fegyverrel vagy katonai támogatással segítsék Ukrajnát.
A jelentések szerint a Moszkva elleni reggeli támadást ukrán UJ-22 UAV-okkal hajtották végre. Ez az ukrán Ukrujet cég 3 méteres katonai drónja, amelyet először 2021-ben mutattak be. Stier Gábor hogyan értékeli a tegnapi mozgalmas éjszakát és ezt a hírt?
Egyetértek Ferivel, tehát ez egy inkább, sőt alapvetően pszichológiai jellegű támadás, és az információs térben próbálják az ukránok ezen kívül még ellensúlyozni mindazt, ami az előző napokban, sőt azt mondanám, hogy az elmúlt hónapban történt. Hiszen, hogyha az elmúlt hónapot nézzük, akkor sokkal hatékonyabbak, és sokkal sokkal hatékonyabbak lettek az orosz támadások, az orosz csapások. Változtak a célok, változtak olyan értelemben ezek a célok, hogy nem erőműveket és ilyen jellegű infrastruktúrális infrastruktúrát támadnak, hanem kimondottan a katonai infrastruktúrát és a katonai raktárakat, tehát a bejövő nyugati fegyvereket próbálják minél nagyobb mennyiségben megsemmisíteni, még mielőtt a frontra kerülnének. És még egy nagyon fontos dolog, hogy az egész háború alatti legnagyobb orosz dróntámadás érte a hétvégén Kijevet, Kijev napja alkalmából egyébként, tehát ennek is van szimbolikája, és mindezekre válaszul logikus volt, hogy az ukránok megpróbálják elterelni a figyelmet egyrésztről. Hát ez az ő szempontjukból nem túl pozitív fejleményekről. Ez az egyik dolog, a másik pedig megpróbálják egyúttal az orosz lakosságot is kicsit, hogy mondjam, az idegeit kicsit szétzilálni.
Volodymyr Zelenszky pedig nemrég bejelentette, hogy hamarosan megindul az ukrán ellentámadás, és Victoria Nuland, aki a politikai ügyekért felelős amerikai külügyi államtitkár, ő azt mondta, hogy az USA csaknem fél éve segíti az ukrán ellentámadás előkészítését. Ezzel szemben John Kirby, az amerikai elnöki hivatal szóvívője, a CNN-nek arról is beszélt, hogy már az ukrán vezetők értésére adták az amerikaiak, hogy nem támogatják az orosz területek elleni támadásokat.
Az ukrán média most avval van tele, hogy Podoljákik nemrég bejelentették, hogy továbbra is nagyon komolyan gondolják ezt a 100-150 kilométeres Oroszországon belül kialakítandó demilitarizált zónát, mert csak úgy tudják biztosítani Ukrajnának a védelmét, és a elkövetkező háborúknak a kiüllását úgy tudják megakadályozni, hogyha sikerül Oroszország területén lesz a 100-150 kilométeres szakaszt elfoglalni és ellenőrzés alá vetni. Ugye az ő meglátásuk Budanov korában már beszélt erről, hogy valójában a háborús kártérítés is ezeknek a területeknek kellene majd fizetni, tehát az ott lévő termeléseket kellene majd az ukránoknak irányítani. Ráadásul ugye most Zelenszkij megint bejelentette, hogy az ukránok igazából nem csak Ukrajnáért harcolnak, hanem az Oroszország által elnyomott népeket is fel fogják szabadítani, tehát egy olyan helyzetet fognak teremteni, amiben a Moszkvának a felügyelete az elnyomott népek kapcsán az meg fog szűnni, és ez mind azt jelenti, hogy az ukránok érdekeltek abba, hogy a konfliktus minél inkább kiterjedjen, és Oroszországnak a területére hasson, hiszen jelen pillanatban az orosz infrastruktúra döntő részében teljesen stabil, igazi komoly csapás nem érte. Ez azt jelenti, hogy Oroszország ebből a szempontból még el sem kezdte a háborút, miközben Ukrajna már többszöri teljes mozgósításon van túl.
És egy Magyarországot, bocsánat, egy Magyarországot érintő hír, hogy Kijev június 1-től 25%-kal megemelheti a tranzitdíjat a barátság kőolajvezetéken Magyarország és Szlovákia felé. Erről egyébként az Ukraine Business News hírportál írta az ukrajnai transznyelv vállalat közlésére, tehát nem légből kapott a dolog.
Így van, de ez tulajdonképpen egy nagyon jó hír, hiszen ilyen háromszoros, ötszörös tranzitdíj emelkedés.
Tehát akkor még így jól járunk, megúsz?
Majd, nem azt kell mondani, hogy be lehet lengetve, mint régen a kárda időkben, hogy kétszeresre lesz a kenyérára, és csak 360-ról fölment 380-ra, és mindenki boldog volt, pedig ez se volt éppen jó hír. Ez ugyanaz, tehát 25%-kal nő a tranzitdíj. Még örüljünk, hogy csak ennyi a baj. Hát ugye emlékszünk, hogy hány műszaki probléma volt már a barátságvezetékkel, hányszor volt úgy, hogy véletlenül elzáródott valami, hányszor volt úgy, hogy kiderült, hogy Ursula von der Leyen és Zelenszkij egymást háttérbeszélgetéseken kiderül, hogy lehet, hogy igaz az is, hogy még az Európai Unió...
És mi a fogyasztók, mit érzékelhetünk ebből? Benzináremelkedés például?
Ennek simán lehet az a következménye, hogy ugye a bejövő kőolaj drágul, drágában veszi meg a MOL, a nagykereskedelmi ár nő, biztos, hogy a cégeknek is nőhet, de még az üzemanyagok is nőhetnek, ugye nincs már üzemanyagásokkal, tehát ez nagyon valószínű, hogy üzemanyag árdrágulást eredményezze, hiszen ne felejtsük el, hogy a barátság kőolajvezetéken érkezik egyelőre Magyarországra a kőolajnak több mint a kétharmada, majdnem 70%-a, és hát amit meg a tenger felől hozunk, az még drágább, tehát csöbörbe, vödőbe kerülnék, tehát egyáltalán nem jó alternatíva egyik se.
Lépjünk tovább, ahogyan a felkonferálásban már jeleztem, riasztó a helyzet Koszovóban, nagy robbanás készül Európa közepén, mondta Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter, arra reagálva, hogy Zvecsánban tegnap este összecsaptak a koszovói szerbek a NATO-KFOR alakulat békefenntartóival. 52 szerb került kórházba, hárman súlyos állapotban. A békefenntartó 41 katonája is megsebesült, köztük 20 magyar. Egyiküket meg kellett műteni. Zvecsánban továbbra is feszült a helyzet, az önkormányzat épületét most a KFOR erők őrzik. A szerb lakosok azért demonstráltak, mert Pristina ragaszkodik hozzá, hogy elfoglalja hivatalát az a 4 polgármester, akiket annak ellenére neveztek ki, hogy szinte a teljes szerb lakosság bojkottálta a választásokat. Stier Gábort kérdezem, hogy mit szól ehhez az eseményhez. Ugye azt láttuk, hogy Szijjártó Péter elment szerb nagygyűlésre, és ott fel is szólalt szerbül, ami már jelezte, hogy nagy a feszültség a Balkánon.
Én úgy gondolom, hogy valóban riasztó, vagy egyre riasztóbb a helyzet Koszovó környékén. Szintet lépett a feszültség, ugyanakkor nem értek egyet Lavrov külügyminiszter, orosz külügyminiszterrel. Én nem gondolom, hogy már ott tartanánk, hogy robbanás következik be, politikai robbanás Európa ezen részén. Tehát probléma van, a probléma egyre nagyobb, viszont idáig is nagy volt a feszültség Koszovó környékén. A mostani helyzet kialakulásáért egyértelműen a koszovói fél, az albán fél a felelős. Ezen belül is mindenek előtt Albin Kurti miniszterelnök. Tehát nem véletlen az, hogy Albin Kurtit egyszer már az amerikaiak úgymond megbuktatták, és hogyha így folytatja, akkor ismét problémái lehetnek a többségével, tehát a parlamenti többségével, hiszen azért sem az Egyesült Államok, sem az Európai Unió nem támogatta ezt a provokatív lépést, hogy ebben a négy faluban szerbek lakta, többségében szerbek lakta faluban, albán helyi vezetőket, polgármestereket nevezzenek ki 3,7%-os támogatottsággal. Tehát ez nem, egyértelműen nem a rendezés irányába tett lépés, ez provokatív lépés, és annak ellenére, hogy Szerbia felsorakoztatta a határon a hadseregét, azért a Vučić elnök megnyilvánulásaiból az látszik, hogy nem akarja túlfeszíteni a húrt Szerbia egyáltalán, tehát nem akar nagy robbanást, hogy még egyszer idézzem az orosz külügyminisztert, viszont tényleg aggasztó a helyzet, és ezt le kell higgasztani. Előbb-utóbb az irányba kell elmozdulni, hogy etnikai alapú területi megosztás legyen ebben a térségben, ha már egyszer idáig a történelemben ezt sokszor elfelejtette a nyugati oldal, hiszen a különböző ország határ kialakításakor azért a nyugat mindig benne volt, most is benne van ezekben a folyamatokban. Tehát Észak-Koszovóban vagy valamiféle nagyon erős autonómiát alakítanak ki, tetszik vagy nem tetszik ez az albánoknak, vagy pedig területcserével akár el is szakítják, és kapnak helyette albánok lakta egyébként dél-szerbiai területeket. Tehát mindenképpen az etnikai arányokat tiszteletben kell tartani, és Koszovó nem teheti meg, hogy a területén lévő szerb műemlékeket, a szerb vallási emlékeket bármiféle sérülés érje, bármiféle atrocitás érje, hiszen az ilyen lépések egyértelműen a helyzet élezéséhez vezetnek. Ez senkinek sem érdeke, talán Kurtin kívül.
Hogy a Vučić szerb elnök szerint a szerbeket nem a KFOR, hanem az úgynevezett koszovói rosszú különleges erők zaklatták. A rosszú egyik tagja több golyót lőtt ki gépfegyverrel a békésen tiltakozó szerbekre, és hogy több helyen mesterlövészek is voltak, és a szerb elnök azt is mondja, hogy három napja készítették elő ezt az összetűzést.
Az első fontos dolog, hogy Antony Blinken, az amerikai külügyi diplomáciának a vezetője megrótta az albánokat ezért, hogy erőszakkal akarták bejuttatni ezeket a megválasztott képviselőket az önkormányzati épületekbe. Azért mindannyian egyetértünk valahogy 3-4%-os részvétel mellett nem lehet kinevezni a többség akarata ellenére ezeket az embereket. Jól látható módon a koszovói albánok elkötelezettek abban kapcsolatban, hogy szintén hasonlóan, mint ahogy az ukránok, minél jobban bevonják a nyugati országokat a saját konfliktusokba. Ez fel is hív egy dologra a figyelmet. Annak idején a bosnyákok esetében, a koszovói albánok esetében és az ukránok esetében is előfordult, hogy amikor nagy támogatók lépnek fel a háttérbe, a geopolitikai mellény egy kicsivel jóval nagyobb, mint amennyit megengedhetnének maguknak, és ez néha azzal is jár, hogy a támogatók néha elgondolkodnak rajta, hogy biztosan jó helyre rakták a támogatásukat, és hogy egyre több gondot okoznak tehát azok a szereplők, akiknek a támogatását eddig biztosították. Tehát most is az látszik, hogy a koszovóiak erőből próbálják megoldani ezt a mostani problémakört. Ez azt eredményezheti, hogy nem csak itt, hanem Boszniában is elszabadulhatnak az indulatok. Ezt már korábban éleztük, hogy amúgy különben az ukrán háborúnak nem csak itt lehet majd hatása, hanem Európán belül más helyeken is, ahol korábban kialakult konfliktusok jöttek létre, illetve a világ különböző részében, ahol az elmozdított fegyverzet, az elszállított lőszer, vagy a lecsökkentett katonai személyzet kapcsán felborult a korábbi egyensúly, és akkor ilyenkor a helyi szereplők, a regionális szereplők megpróbálják érvényre juttatni az éppen aktuális akaratukat.
Magyarország és Szerbia egyébként az elmúlt időszakban számos együttműködési megállapodást kötött, ami az energiaellátást érinti. Nyilván nem mindegy, hogy itt a szomszédunkban mennyire puskaporos a levegő.
Persze, hát észre kell venni, hogy Magyarországnak az energetikai utánpótlásai vonalai áthelyeződnek a háborúval párhuzam és a szankciókkal párhuzamosan. Egyrészt Szerbia és Bulgária kulcspozícióba kerül ebből a szempontból, és látszik is egy ilyen irányú nagyon intenzív külkereskedelmi mozgás. Nem csak energetika, hanem közlekedés. Ne felejtsük el, hogy egy nagyon fontos Ázsiát és Európát összekötő kereskedelmi útvonal épül ki, például itt a vasút, közös vasút felújítás is, de az energetikában ugye van a Szerbiának egy bértárolási megállapodása a földgáz terén, hogy 500 millió köbméter földgázt tárolnak nálunk a szerbek probléma esetére. Nálunk ugye Szerbián keresztül jön a török áramlatvezeték, a nyilván a szerbek is vigyáznak annak az épségére, hiszen hozzájuk is nagyon sok földgázt juttat el ez a vezeték. Ne felejtsük el, hogy épül egy olajvezeték Újvidék és Algyő között, és ugye ezzel két irányúan is nő az ellátásbiztonság, hiszen a szerbek elérik a barátságvezetéket, mi pedig a páneurópai olajvezetéket, ami Kosnácától Triesztig megy. Tehát mi is tudunk diverzifikálni kőolajellátásba, és ők is tudnak olcsó és biztonságos kőolajhoz eljutni.
Oroszország és kereskedelmi partnerei növelik a nemzeti valuták használatát az elszámolásokban, jelentette be Szergej Lavrov. Az orosz külügyminiszter kenyai látogatásán azt mondta, idézem, a kereskedelmi forgalom növekedésével a nemzeti valutában történő elszámolásokra történő áttérés is egyre praktikusabbá válik. Ez vonatkozik Afrikára, Latin Amerikára, ázsiai barátainkra, valamint Iránra, Indiára és Kínára is. A folyamat a petrodollár eddigi dominanciáját veszélyezteti, erről Boros Imre és Bogár László sokszor is beszéltek itt nálunk ebben az adásban. Az utóbbi időben azonban már Amerikában is nyíltan kimondják ezt, amióta Marin Katusa, a Cold War, vagyis Még hidegebb háború című könyv szerzője részletesen leírta és össze is foglalta több csatornán. Íme mutatjuk.
Amerikának a megbízható olajforrásra volt szüksége, ezért Nixon elnök elküldte Henry Kissinger Szaúd-Arábiába egy titkos találkozóra. Kissinger to Saudi Arabia for a secret meeting. The result. Az eredmény egy máig is érvényben lévő egyezmény lett. Ha Szaúd-Arábia, ami akkor a világ legtöbb olajat termelő országa volt, olaját csak amerikai dollárért árulja, Amerika védelmébe veszi az országot, és biztosítja a szaúdi királyi család hatalomban maradását. Az egyezmény következtében az összes többi olajtermelő ország is elfogadta a dollár kizárólagos fizetőeszközként. Emiatt a dollár iránti kereslet szerte a világban növekedni kezdett, és hamarosan új neve lett a petrodollár. Bármilyen valuta csak annyira erős, mint a ráirányuló kereslet.
Stier Gábort kérdezem, hogy tényleg jól látjuk, halljuk, hogy a petrodollárnak a trónfosztása zajlik most lényegében?
A petrodollárnak a gyengülése kezdődött meg. Tehát az, hogy a trónfosztástól még messze vagyunk. Tehát még a világ kereskedelmének nagy része dollárban, illetőleg euróban folyik, de egyre figyelmeztetőbb az Egyesült Államok, illetőleg a nyugat számára az, hogy különösen az ukrán-orosz háború ez felgyorsította azokat a folyamatokat, amelyek idáig csak nagyon lassan kezdődtek el. Tehát így a dollár, mint tartalékvaluta leváltását is. Tehát egyre inkább törnek előre a nemzeti valutákban számolnak el egymással, különösen a nem nyugati tömb országai. Ezen belül is elsősorban most már egyértelműsíthető, hogy yuanban. Tehát yuanban történik a legnagyobb volumenű elszámolás. Ugyanakkor még Kína és Brazília is az elmúlt napokban kötött olyan megállapodást, amikor dollárban számolnak el. Tehát azért figyelmeztetnék arra, hogy itt még messze vagyunk a petrodollár összeomlásától, ugyanakkor a folyamat felgyorsult. Például az Unión Pay, tehát a kínai bankkártya például megelőzte a Vízát és a Mastercardot már régebben, tehát a pénzügyi világban is folyik a trónfosztás. a dollár és az amerikai pénzügyi intézmények, vagy Amerika által irányított pénzügyi intézmények ellenállnak, tehát ez nem lesz gyors folyamat. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy ez már visszafordíthatatlan. Viszont ez még egy hosszabb időt vesz igénybe.
Egyébként Európa energiaellátását hogyan érinti a petrodollár gyengülése?
A petrodollárra azért annyiban visszatérnék egy picit Gábornak a magyarázatához, hogy szakértők szerint kb. 25%-kal értékeli felül az amerikai gazdasági teljesítményt és a GDP-t és a nemzeti összterméket a petrodollár iránti ilyen buborékszerű többletkereslet. Tehát, hogyha ezt az amerikaiaknak ez alapvető érdeke, hogy fenntartsák, különben a világhatalmi, tehát világ első számú katonai hatalma kijelentés vagy titulusról lemondhatnának, hiszen nagyjából Amerika ezen keresztül találta ki, hogy finanszírozza ezt a hatalmas hadsereget, hogy finanszírozza ezt a hatalmas elnyomó szervezetet, ez volt a petrodollár az alapja. És ez egy buborék. Ha ez kipukkad, ebből nagyon nagy baj lesz Amerika számára.
Egyébként Marinka Tusa, akit az imént láttunk, hallottunk, ő nyírta, le is írta a könyvében azt, hogy Muammar al-Kadhafi, líbiai elnök annak idején be akart vezetni egy aranyalapú afrikai valutát, hogy azzal úgy adja el a líbiai olajat, illetve Saddam Hussein pedig euróért akarta eladni az iraki olajat, és hogy nem, mind a kettőjüket meggyilkolták. Nézzük csak!
Ha az olajértékesítésben megszűnik a dollár kizárólagossága, például aranyra vagy bármi más pénzre látják, ha Kína és Oroszország yuanban és rubelben számol el a dollár helyett, akkor az amerikai dollár iránti kereslet összeomlik, és a megszokott amerikai életmódnak vége. Rosszabb lesz, mint a 29-es nagy gazdasági világválság volt. A mai napig bárki, aki fenyegette a petrodollár helyzetét, rosszul járt.
A lezredes úr, hogy látja ezt?
Hát az egyik, amire még fölhívnám a figyelmet, hogy a konzervatív és a libertáriánus amerikai újságírók azért már hónapok óta írnak arról, hogy ez a trónfosztás az a közel jövőben megtörténhet, de arra is felhívják a figyelmet, hogy ez elsősorban például azoknak a gazdasági szankcióknak is köszönhető, azok is gyorsítják ennek a folyamatát, hiszen átszoktatják a környező világot. Ugye Borrell mit is mondott, nem is olyan rég, hogy az Európai Unió meg a nyugati közösség az egy szép kert, és a világ többi része egy dzsungel, tehát a dzsungelt rászoktatják arra, hogy ők is rendezettebb saját kerteket kezdjenek el kiépíteni, tehát mindenki elkezdi megtalálni az ellenszerét ezeknek a szankcióknak, és az látszik, hogy ennek a petrodollárnak, illetve a dollárnak az ellenőrzési felügyeleti joga a világgazdaság fölött abban a pillanatban legyengül, amikor a nyugati világ az együttműködés helyett, az ellenőrzés helyett valójában szankciókkal megpróbálja legyűrni az ellenfeleit, ahelyett, hogy jól keresne az adott az adott pénzügyi műveleteken, ehelyett inkább leszűkíti a saját maga mozgásterét.
Egyébként Marinka Tusa könyve a New York Times listáján bestseller lett. Ez jelenti azt egyébként, hogy az amerikai társadalom gondolkodásába ez kezd beépülni? Tehát egyre többen kezdik felismerni azt, hogy az USA meggyengülhet, ha a petrodollár elveszti a dominanciáját? Stier Gáborhoz fordulok.
Változik az amerikai társadalom gondolkodása, tehát a veszélyeket egyre inkább érzékelik. Tehát ilyen értelemben beépül az amerikai gondolkodásba ez. Ugyanakkor felhívnám a figyelmet arra, hogy két dologra. Az egyik az, hogy a libertáriánusok jelen pillanatban kicsit felerősítik a dollárra leselkedő veszélyt, és úgy gondolom, hogy abban a pillanatban, hogyha jövőre mondjuk Trump vagy a republikánus jelölt győz, akkor egy kicsit változik ez a hozzáállás is, körükben is a dollár szerepéhez, a dollár kilátásaihoz. Más módon, de ők is mindent meg fognak tenni, mármint Trumpék vagy a republikánusok a dollár tartalékvaluta szerepének megőrzése érdekében. És még egy dologra felhívnám a figyelmet, hogy mindaz, amiről most beszélünk, ez mutatja azt, hogy bizonyos értelemben az Egyesült Államok stratégiai hibát követett el. Az orosz-ukrán háború, nem úgy fogalmaznék, hogy kirobbantásával, de legalábbis azzal, hogy nem tett meg mindent annak érdekében, hogy ez ne robbanjon ki. Pontosabban hát valahol érdekében állt, hogy Oroszországot rávigyék egy ilyen háborúra, tehát Oroszországot ez gyengíti, Ukrajnát pusztítja, ugyanakkor széles értelemben, stratégiai értelemben nem jó ez az Egyesült Államoknak sem. Erre egyre többen hívják fel a figyelmet, és ez egyébként egyre inkább érződik az amerikai gondolkodásban is.
Most rövid szünet következik, azután folytatódik a háború Ukrajnában adása, mert hogy a cseh vezérkari főnök Karel Rekka arról beszélt, hogy nem lehet kizárni egy NATO-Oroszország háborút. Ezzel folytatjuk, tartsanak velünk a szünet után is. Folytatódik a háború Ukrajnában adása Vukics Ferenccel, Toldi Ottóval és Tir Gáborral, aki Skype-on van itt velünk. Köszöntöm azokat a nézőket és hallgatókat, akik most kapcsolódtak be az adásba. Szaúd-Arábia rekordszintre emelte az orosz gázolaj importot, jelentette a Bloomberg. A szaúdiak áprilisban napi 174 ezer hordó gázolajat importáltak a föderációból, ami jelentős emelkedés az előző hónapban mért napi 137 ezer hordóval szemben. Az import májusban tovább emelkedik, és csak a hónap első két hetében napi 191 hordót tett ki, ami 2017 óta nem látott csúcsot jelent. A közel-keleti ország finomítóiban megugrott a termelés, és az előző hónapokban az Európai Unió első számú beszállítójává vált. Azonban a jelentések szerint nem értékesíti tovább az Oroszországtól vásárolt gázolajat, mivel egy ilyen lépés továbbiakban a szankciók megsértésének minősülne. Hát mondhatjuk azt, hogy Szaúd-Arábia jól járt, Európa azonban honnan fogja pótolni a kieső olajtermékeket, hogyha Szaúd-Arábia sem exportálhat hozzá? Van alternatíva?
Van bőven jelentkező, ugye Szaúd-Arábia még csak kis pályás játékos, azt kell, hogy mondjam, hiszen ennek az egésznek a nagy nyertes egyelőre India. 45-szörösére nőtt a orosz kőolaj importja Indiának az elmúlt két évben. Tehát a háború 2021-től kezdve 45-szörösre nőtt, óriási mennyiségben veszi az orosz kőolajat, finomítja, érdekes módon ők nagyon gyorsan átálltak a finomítóikkal, nyilván nagyon sok olajat vettek azelőtt is, orosz urál-típus olajat, de hát is álltak, és jelen pillanatban India a legnagyobb gázolajszállító Európába. Érdekes módon megelőzték az oroszokat. Milyen érdekes. A háború előtt az oroszok voltak a legnagyobb beszállítók, ugye Európa gázolajigényének a kétharmadát Oroszországtól vettük, ma ez India, és fölzárkódott Szaúd-Arábia. Ugyan a szaúd-arábiak azt mondják, hogy ők nem export, tehát nem viszont eladják az orosz olajat, de hát valamitől ez a tendencia látszik. Lehet, hogy a sajátjukat adják el, és az orosz olajat eladják Ázsiába, vagy a világ más részeire, vagy Dél-Amerikába, de jelen pillanatban Szaúd-Arábia is egy haszonélvező, és amit nagyon érdekes megfigyelni, hogy Szaúd-Arábia is egyre több, annak ellenére, hogy ez a bizonyos a műsor első felében emlegetett ugye szaúd-arábiai, amerikai petrodollár megállapodás alapján őnekik illene legalább dollárban kereskedni, egyre inkább ők is elmozdulnak a dollárról, yuanban és egyéb más valutákban is kereskednek, ugye, és de nem csak ők, hanem a BRICS országok, ugye tudjuk, hogy a mostani Durhami világtalálkozón a BRICS-nek bejelentik, hogy közös valutát fognak előhozni, ami hát lehet, hogy a petrodollárt majd idővel váltani fogja. A lényeg az, hogy virágzik az orosz kőolajnak a viszonteladása, és legtöbbnyire olyan országok jeleskednek, akik semmilyen szankciós csomagot nem írtak alá. Tehát azzal, hogy ők szállítják ezt, és viszont kereskednek ezzel az orosz kőolajjal, semmilyen nemzetközi megállapodást nem sértenek.
Stier Gábort kérdezem, hogy Moszkvát hogyan érinti ez, hogy Szaúd-Arábia úgy dönt, hogy nem exportálja tovább az ő gázolajukat Európába?
Moszkvát ez ilyen szempontból nem érdekli, hogyha ő tőle megveszi a kőolajat vagy gázolajat, tehát Moszkva számára ez ilyen értelemben indiferens. Az orosz-szaúdi energetikai kapcsolatokban inkább az olaj ára a lényegesebb, én úgy látom, és nyugati orgánumokban el is kezdték terjeszteni, hogy feszültség van Oroszország és Szaúd-Arábia között, mert Oroszország nem hajlandó olyan mértékben csökkenteni a kitermelést, mint azt Szaúd-Arábia az ár felhajtása érdekében szeretné. Én ezekből a kereskedelmi adatokból, meg egyébként az egyéb hangulatból sem azt mondom le, hogy óriási feszültség lenne Szaúd-Arábia és Oroszország között. Ezt szeretnék sokan, hogyha megnőne a feszültség, és Szaúd-Arábia, Kína és Oroszország felől inkább visszafordulna az Egyesült Államok felé. De felhívnám még egy dologra a figyelmet, hogy mindemellett, itt az energetikáról beszéltünk, de nagy orosz gazdasági küldöttség utazik Szaúd-Arábiába, és abban a küldöttségben legnagyobb résszel a fegyvergyártók vannak jelen, plusz még a Rosatom, hiszen Szaúd-Arábia atomerőművet is épít, tehát a kapcsolatok, az Amerikától elforduló kapcsolatok, így például Oroszországgal, de Kínával is, az energetikán messze túlmutatnak. Tehát az óriási csapás az amerikai-szaudi kapcsolatokra, hát emlékezzünk csak arra, amit itt az adás első felében elhangzott, hogy hogy már nem az amerikai fegyverekre, vagy nem csak az amerikai fegyverekre számítanak, hanem egyre inkább gondolkodnak például orosz fegyverek vásárlásában is. Tehát itt az amerikai szerep, a globális szerepre, Szaúd-Arábiának ez a fordulata nagyon komoly csapást mér.
Látjuk azt, hogy formálódik Amerikával és a nyugattal szemben ez a BRICS szövetség, aminek tagja Oroszország, Szaúd-Arábia is. Milyen a viszony ezek között, az országok között? Feszült a viszony? Ugye tudjuk, hogy nem csak az energiaellátás területén működnek együtt.
Hát az első, amit szerintem tisztáznunk kell, hogy a BRICS azért nem egy NATO. Tehát, és nem is olyan gazdasági közösség, mint amilyen mondjuk a nyugati gazdasági közösség, ahogyan képítette magát. Az izomzatát az most szerzi meg, igazából az együttműködések most alakulnak igazából ki. Természetesen a nyugati fél érzi, hogy egy nagyon erőteljes veszélyforrás a világnak a többi része, ez a globális délnek, ez az összefonódása, összefogása, ez egy komoly veszélyforrás lehet a számára. Az elkövetkező időszakok fogják majd megmutatni, hogy mennyire sikerül nagyon jó üzleteket kötni, mennyire sikerül a jó együttműködéseket megvalósítani, és természetesen az, hogy az Egyesült Államoknak mennyire sikerül ezeket az együttműködéseket valamilyen úton, módon akadályozni, döntő részében szankciókon keresztül. Az elmúlt időszakban hallhattuk, hogy akár a kijevi kormányzat, akár az Európai Uniónak a vezetői jelezték, hogy például büntessék meg Indiát az orosz viszonteladásokban való részvételért, de aztán, hogyha jól mögé megyünk ezeknek a eladásoknak, akkor kiderül, hogy ott európai cégek, német cégek, amerikai Egyesült Államokba bejegyzett cégek is megjelennek, vagyis a gazdasági szereplők egy része a jó üzletekből nem akar kimaradni, mindent megragad, minden lehetőséget megragad, hogy a profitját növelje.
És ahogyan már a szünet előtt szóltunk róla, nem lehet kizárni egy NATO-Oroszország háborút, mondta a SEV vezérkari főnök Karel Rekha tegnap Prágában egy biztonságpolitikai konferencián arról beszélt, hogy egy Oroszország és az Észak-Atlanti Szövetség közti háború, amely számunkra a legrosszabb forgatókönyv, nem lehetetlen, hanem lehetséges. A cseh hadsereg vezetője szerint igyekeznek felkészülni egy idézem nagy intenzitású konfliktusra egy technológiailag nagyon fejlett ellenféllel, Oroszországban. Komoly gond azonban, hogy a saját telekommunikációs technológiájuk nagyban függ Kínától. Hát nagyon rosszul hangzik az, hogy a cseh vezérkari főnök egy NATO és Oroszország közötti háborúról beszél.
Hát a nyugati katonai vezetőknek egy jelentős része már valamilyen úton módon be volt idomítva arra, hogy ilyeneket mondjon. Tehát azt hiszem, hogy jól emlékszem, a britek kezdték ezt a sort. Egy elég érdekes dolog, amikor magasrangú akár katonai vezetők, vagy pedig az adott országok honvédelmi minisztériumnak a vezetői azt nyilatkozzák, hogy készen állnak egy Kínával, Oroszországgal történő háborúra, és a katonáknak megtartott eligazításokon folyamatosan ezekről beszélnek, sőt, kényszerítik őket arra, hogy mint az Egyesült Államokban volt róla szó, hogy akkor mindenki rendezze le a jogi ügyeit, hogy nehogy a végén a háború úgy találja, hogy a végén nem rendezett el mindent. Itt a kijelentésben volt egy ilyen, hogy azonnal belekapcsolódna a harcokba a cseh hadsereg, ha kitörne az Oroszország NATO háború. Ez szövetségi kötelezettség miatt ténylegesen így kell, hogy legyen. Egy nagy kérdés, hogy vajon a cseh haderőt megkérdezték arról, hogy ő alkalmas-e egy ilyen jellegű konfliktusban való részvétele. Érdekes, hogy a lakosságnak egy jelentős része másképpen vélekedik ennek a lehetőségéről, míg a cseh vezetés teljes mértékben elkötelezett, ezt látjuk a szlovák vezetés esetében is, egy átlag szlovák lakos hasonlóképpen vélekedik erről a háborúról, mint egy átlag magyar lakos vélekedik. Itt egy nagy kérdés, hogy a politika hogyan fogja majd, vagy az elkövetkező időszaknak a választásai hogyan fognak majd visszajelzéseket adni a vezetőik felé, hogy a lakosság egyetérte azokkal az elképzelésekkel, amiket ők gondolnak. Jelen pillanatban azt kell, hogy mondjuk, hogy a nemzetközi jogi megállapítások szerint Európa valójában két ország kivételével hadban áll, ez Ausztria és Magyarország, méghozzá azért, mert amikor fegyvert szállítottak egyszeri alkalommal, az a nemzetközi jog szerint nem számított háborús részvételnek, de az attól a pillanattól fogva, hogy elkezdtek katonákat kiképezni, az igen, illetve amikor az történik, hogy az adott elküldött fegyvert utána, amikor az megsérül, azt Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában, Litvániában javítják ki, és ráadásul javító személyzetet is áthozzák Ukrajnából ezekbe az országokba, akkor az egyértelmű, hogy hátországgá alakították át ezeket az országokat, és amire nagyon felszeretném hívni a kedves nézőknek a figyelmét, hogy értsük meg, hogy most kell nagyon megérteni a magyar kormánynak az álláspontját, mert itt lépésről minden nap megtörténik egy apró lépés, amely közelebb viszi Európát ahhoz, hogy ebbe a háborúba belekeveredjen.
Az ukrajnai háború kitöréséről Richard H. Black, korábbi amerikai szenátor beszélt már, és elmondta, hogy meglátása szerint Oroszországnak nem volt más választása. Nézzük meg, hogy mit mondott Black szenátor.
Ha megnézed, hogyan kezdődött ez az egész, Putyin elnök kétségbe esett erőfeszítést tett azért, hogy elkerülje a háborút. 2021. decemberében egészen odáig ment, hogy részletes, írásos előterjesztést adott át a NATO-nak. Egy béketervet, hogy elkerülje azt, ami aztán történt. Mert ekkor Ukrajna már mozgósította haderejét, hogy megtámadja a Donbaszt. És ő próbálta ezt megelőzni, nem akart háborút. És a NATO ezt egyszerűen figyelmen kívül hagyta. Sosem vette komolyan, sosem tárgyalt róla komolyan. Abban a pillanatban, hogy Putyin látta, hogy felfegyverzett ukránok orosz katonákat ölni készen felvonultak a határra, úgy döntött, hogy neki kell először támadnia.
Stier Gábort kérdezem, hogy Oroszországnak valóban nem volt más választása, és egy 3 percünk maradt az adásból.
Nem nagyon volt más választása. Oroszország a 24. órában volt. Olyan tendencia indult el, hogyha Oroszország soká vár, akkor 1 év múlva, 2 év múlva sokkal rosszabb helyzetben jutott volna el ugyanoda, ahova most eljutott. Ugyanakkor azt le kell szögezni, hogy mégiscsak Oroszország támadta meg Ukrajnát, nem akarta. Teljesen egyetértek az amerikai szenátorral, hogy nem akart háborút. A befolyási övezet kiterjesztését szerette volna, visszaszerzését szerette volna, azt megakadályozni, illetve megváltoztatni, hogy Ukrajna ellen Oroszország legyen, tehát ezt a státuszát szerette volna megváltoztatni Ukrajnának, ez nem volt érdeke a NATO-nak, az Egyesült Államoknak, tehát Oroszország kényszerhelyzetben volt, ugyanakkor nem háborúval akarta megoldani ezt a helyzetet. Egy mondat erejéig hadd térjek vissza az előző kérdéshez, mert itt szintén a NATO-hoz kapcsolódik, tehát az, hogy a NATO belehúzta az Egyesült Államok vezetésével Oroszországot egy háborús helyzetbe, ugyanakkor sem Oroszországnak, sem a NATO-nak nem érdeke jelen pillanatban az, hogy a háború eszkalálódjon, kiterjedjen. Ugyanakkor mind Oroszország, mind pedig a NATO teljesen természetes módon készül egy olyan forgatókönyvre is, hogy mi van, hogyha elszakad a cérna, a húr, elpattan a húr, és mégiscsak egy háború van, tehát föl kell készülni mindkét oldalon egy rosszabb forgatókönyvre is, ugyanakkor ezt komoly befolyásos erők sem egyik, sem a másik oldalon nem szeretnék.
A kérdés némiképp ironikus, de hogyha egy ilyen NATO kontra Oroszország háború kialakulna, ahogy jelenleg Európa áll az energiaellátás területén, hogyan tudná az európai NATO a tankokat megtölteni üzemanyaggal egy Oroszországgal szembeni háborúban?
Hát ez biztos, hogy nagyon sok tartalék üzemanyag van, és azért a világ legnagyobb kőolajkészletével mégiscsak Szaúd-Arábia rendelkezik, csak ezek az államok kifejezetten békepártiak, általában a békét szorgalmazzák. Kíváncsi vagyok, hogy beszállnának-e ilyen többletszállításokkal, hogy a nyugatot gyakorlatilag üzemanyaggal ellássák egy ilyen háborúba. Ez biztos, hogy Európa ezt önállóan nem tudná megoldani. Tehát függő helyzetben lenne.
Vukic Ferenc, hogy lehetja? Tudnánk mi itt Európában egy háborút hosszabb ideig megoldani? Oroszországban?
Hát elméletileg minden hadseregnek tartalékokkal kell tudni rendelkezni. Ez üzemanyagra is vonatkozik, meg a lőszerre is, a haditechnikára is, az emberre is. És akkor itt visszatérnék erre a megállapításra, hogy az én véleményem szerint, ahogy Oroszország nem volt felkészülve erre a háborúja jelen pillanatban, a NATO sincs felkészülve egy elhúzódó komoly szárazföldi háborúra mondjuk Oroszországgal szemben, és hogyha most megnézzük, hogy nemrégiben a veteránok napja kapcsán az Egyesült Államokban legtöbbet például arról írtak, hogy úgy tűnik, hogy a toborzási válságot nem tudják megoldani, vagyis egy nem tudnak elegendő fiatalt arra rávenni, hogy az Egyesült Államok hadseregébe jelentkezzen, és nem tudják megoldani a kiöregedő korosztályoknak a pótlását, akkor föltennénk a nagy egyszerű kérdést, hogy Európában is az nyugaton lévő Z-generáció mennyire akarna a háborúban részt venni, hogyha az elmúlt 20 év elhúzódó háborújának a tapasztalataiból azt vonta le, hogy ez nem túlságosan jó ötlet.
Hát minden esetre a cseh vezérkari főnök kijelentésével ellentétben mondhatjuk, hogy Magyarország továbbra is a béke pártján áll, de a mai adásunkban ennyi fért. Toldi Otonak, Vukic Ferencnek és Tir Gábornak köszönöm szépen, hogy velünk voltak. Önöknek a figyelmet köszönöm a felelős szerkesztő Nádori Teodóra nevében is. Holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk, és folytatjuk az orosz-ukrán háború részletes elemzését. Tartsanak akkor is velünk a viszontlátásra, viszonthallásra.
Háború Ukrajnában.